Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Mervai Mátyás, a New Yorki Egyetem doktorandusza. Szervusz!
Szia!
Megjelent egy könyved, és erről fogunk beszélni. Az a címe, hogy a cserben hagyott hazafi, zsidómentés a háborús Sánkhájban. Itt van a kezemben, nem jutottam még a végére, de elkezdtem olvasni, és hát párbeszédek, egyes szám első személyű megfogalmazások, ezek fejezetenként változnak lényegében. Az első kérdésem, még mielőtt beleugrunk itt a kőkemény történelembe, hogy mi történt, azelőtt az, hogy ez mi? Mármint, hogy műfajilag értem, mert igazából szerintem én sem olvastam még ilyen műfajú könyvet, amit kifejezetten egy kutató írt, egy tudományos munkának az eredménye, de úgy van megírva gyakorlatilag, mint egy regény, vagy talán ehhez tudnám leginkább hasonlítani. Mesélnél erről, hogy ez hogy jött, hogy ez így legyen, és miért pont így mutatod be?
Igen, ez egy tök jó kérdés, és teljesen jogos. Talán nem szokványos, vagy szinte biztos, hogy nem szokványos, legalábbis én magyar nyelven nem találkoztam hasonlóval. Angol nyelven azért vannak erre példák, és ezért most talán ismerős módon az angol kifejezést fogom erre használni, de aztán lefordítom. Tehát ez egy non-fiction, tényirodalmi munka, aminek ugye az általam használt meghatározása az lenne, hogy mindez, ami tartalmilag ebben a könyvben, amit írtam, az tény, tehát az egy kikutatott, komoly forrás, feldolgozási munka van a háttérben, amire le van írva. Viszont a forma, vagy legalábbis annak az interpretáció, az egy fokkal szabadabb, sokszor egészen szabad, és ahogy mondtad, egy mesére vált. Bár mondjuk ez a forrás tekintetében, amiről majd nyilván később kérdezel, annyira nem meglepő, mert nagyon sok napló lefejezést használtam, ahol igazából nekem nem is kell megváltoztatni az egyes szám első személyt. De például a párbeszédek, az ott nyúltam bele, és én alakítottam át az egyébként eredetileg nem párbeszédes szöveget. És ez az előszóban ezt nagyon tisztán igyekszem elmagyarázni, hogy hogyan jelzem azt a szövegenben, hogy mi az, ami egy az egyben úgy van a forrásban, mi az, ami csak idézett, de különféle elhelyezések. Ilyen módon helyezem el egy mondatban, hogy mi az, ami teljesen a narráció segítő összekötő szöveg.
Mi miatt választottad ezt a megjelenési formát, és nem egy klasszikus tanulmány vagy könyv lett belőle, hanem egy amúgy sokkal könnyebben fogyasztható, meg dramaturgiájában is egy valószínűleg más lenne egy klasszikus tudományos munka, ami általában lineáris, de itt ez nem is lineáris. Szóval mi miatt ez a formája ennek a kutatásnak?
Van egy nagyon praktikus és nagyon könnyű válasz ennél fogva. A kérdésedre az az, hogy a felkérés az egy akadémikus vagy tudományos kiadótól érkezett, és ez eleve úgy helyezte el a fejemben a projektet, vagy úgy kezdtem el a projekten gondolkodni, hogy na, itt van az én tudományos munkám, én nekem ez a disszertációmnak egy nagyon nagy része, amivel foglalkozom, Komor Pál és a sánkhái zsidómentés, meg egyáltalán nép-európai közösségeknek a kínai élete, és most végre itt a lehetőség, hogy elmondhassam közérthetőbben, nem tudományos kifejezésekkel megtűzdelve, nem lábjegyzetelve, és nem titkos módon végre magyarul beszélek erről, mert én a munkám nagy részét angolul folytatom, angolul írom. Úgyhogy ez volt az első, tehát én eleve úgy mentem ebbe a projektbe, hogy én szeretnék egy közérthető, könnyebben fogyasztható valamit, munkát kifejezésen. A többi az jött, ezzel kerestem példákat, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Az előbb említettem a non-fiction-t, vagy tényirodalmat ennek. Én sok ilyesmit olvasok, hogy igyekszem cikk hosszúságú, meg hosszúságú ilyen non-fiction-t olvasni angol nyelven többnyire, ahol tőlem távol álló témákban is olvasok, nem tudom, különféle állatoknak a megfigyeléséről, ha az író azt úgy tudja előadni, hogy annak van egy olyan narratívája, ami szinte egy regényre hasonlít, tehát mondjuk nem tudom, a klasszikus, lineáris elkezdődik az élet elejénél, és lezáródik az élet végénél típusú történet, ezt kicsit felszabdalja és összekeveri, és más sorrendben rakja össze. Onnantól kezdve egy számomra egyébként szakmailag, vagy eredetileg érdekes téma is izgalmassá válhat. És valami ilyesmit próbáltam tenni a Komor Pál történettel is. Nem úgy akartam elmesélni, hogy mintha egy lexikont, vagy egy életrajzi fülszöveget olvasnánk róla.
Ki volt ez a Komor Pál? Hogyan kerül Sánkhájba? Egyáltalán mennyire jelentős, vagy mennyire számottevő a magyar közösség Sanghajban, és akkor itt a 20. századnak az első feléről beszélünk nagyjából, most nem tudom pontosan behatárolni, de hogy tényleg a Komorpálnak az élete, élettörténete is nagyjából a századfordulótól, nagyjából a század közepéig, a II. Világháború utánig játszódik Sanghajban. Miért fontos ez? Egyrészt nekünk Magyarországon, magyaroknak, másrészt pedig sánkhái vagy távol-keleti nézőpontból mi az, ami miatt ez érdekes?
Kezdem azzal, hogy miért fontos Komorpál, és kik azok a csoportok, vagy azok, akiknek ő fontos, illetve talán úgy lehetne ezt jól elkezdeni, hogy az ismertségét, vagy kik ismerték először. És azt hiszem, hogy úgy lehetne ezt jól elkezdeni, hogy a Komorpál emlékezete, tehát a halál utáni emlékezetére gondolok, elsősorban azok emlékeznek Komorpára, vagy azok emlékeznek Komorpára a halál után, akiknek a életét, illetve akik olyan menekülteknek a leszármazottai, akiknek az életét Komorpál megmentette, vagy talán jobb szóval segítette a túlélésüket. Mert azért itt ugye a holokauszt idején játszódik, a II. Világháború éveiben, de Kelet-Ázsiában, Kínában, ennél konkrétabban Sanghajban nem zajlott le olyan népirtás a zsidók ellen, mint Európában, tehát ezért a holokauszt túlélés, az alatt más értünk. De mindenképpen az, hogy Komorpál lehetőséget nyújtott azoknak a Közép-Európából, Sanghajban menekülő zsidó embereknek a túlélésre, egy nagyon fontos emlék. És ők voltak azok, akik Komorpál 73-as halála után ezt így emlékekben, memoárokban, oral history interjúkban őrizték. És ahogy ők kezdtek meghalni, ugye ezek a túlélők, illetve akik gyerekként esetleg, vagy fiatal emberként voltak ott Sanghajban, azért a 90-es évek környékén elkezdtek szépen egymást meghalni, és az ő történetüket, az utódaik örökítették tovább. De hála Istennek, mivel leírjuk készültek velük, illetve leírták a memoárjaikat, az emlékirataikat, ebből is táplálkozva egyre több személyesen nem érintett ember is elkezdett utána járni, és aztán tudományos kutatások is indultak. És igazából innentől van egyfajta tudományos érdeklődés is a Komorpál személy iránt. És hát itt a magyar szál az azért jelentős vagy fontos, mert ugye Komorpál elsősorban egy olyan hős, aki mint nem tudom, Raoul Wallenberg, vagy mondhatnánk más híres embermentőt, ugye a zsidó közösség számára azért híres, mert segítette a túlélésüket, de nem annyira releváns mondjuk egy Kaliforniában, vagy Palesztin, vagy Izraelben élő holokauszt túlélőnek az, hogy Komorpál milyen nemzetiségű volt. De elsősorban magyar számára izgalmas, és itt jön be szerintem az, hogy amikor ezt felfedezték magyar kutatók, vagy magyar olvasók, vagy Kínát járó magyar emberek felfedezik, hogy volt itt egy magyar fontos, jelentős természetessége a városban, akkor erre rá lehet ismerni, hogy ez egy öröksége a magyar közösség, mert Komorpál, ahogy a könyvben írom, egész életében hazafiak és Magyarországhoz kötődőnek érezte magát, és ez egy nagyon komoly identitásképző volt számára. Úgyhogy hogy a magyaroknak azt hiszem nekünk fontos, és lehet kell, hogy legyen.
Komorpál fontosságához hozzátartozik, hogy a könyvedben a bevezetőt Köves Somló írta, és egy felvezető fejezetet Vámos Péter. Van egy érdeklődés Magyarországon, ami az ő személye, vagy pedig a távol-keleti magyar zsidó közösség felé fordul, vagy pedig ez most így alakult a helyzet. Szóval ez tendencia, vagy egy ilyen fehér holló, hogy itt van egyértelműen magyar részről intézményi szinten is, vagy hát a zsidó közösség részéről egyértelmű érdeklődés?
Hát igen, ez mindenképpen megtisztelő számomra, hogy egyrészt Somó, ugye, aki az előszót írta, és ő igazából a kiadó részéről, ami az Erich-nek a kiadója, könyvnépe kiadó írta ezt a szöveget. Tehát ez nekem nyilvánvaló megtisztelő, hogy meg az érdeklődését látom ennek a magyarországi zsidó közösségnek, amit ő képvisel. De még számomra még szakilag legalábbis egy nagyobb elismerés és megtiszteltetés, hogy Vámos Péter írt egy bevezetőt hozzá, mégpedig azért, mert ő volt az, aki először foglalkozott Komorpállal, és az ő közép-európai, azon belül magyar hátterével, kötődésével, identitásával. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy mielőtt Vámos Péter írja a bevezetőjében, felfedezte volna, hogy az a sánkhelyi embertő, akit egyrészt az előbb említett módon a túlélők és azoknak családtagjai, valamint 2000-es évektől fogva már azért Shanghai-ban kínaiak is felfedeztek, vagy emlékeztek rá, az valójában egyébként maja, és ez ennek a milyen releváns oldalai vannak. Tehát ő Vávos Péter volt az, aki gyakorlatilag ilyen szempontból a kutatásomnak az elődje. Ő írt először egy cikket a magyar nyelven is megjelent a 2000-es évek elején a Közép-Európai Shanghai-ban, és ott van egy rövid paragrafus, vagy talán két paragrafus Komorpáról. Nekem ott gyakorlatilag az ez ültette el a gondolatot nálam a fülemben, tehát hogy igazából én innentől számítom ennek a témának, tehát innentől kezdve érdekes számomra. De azt azért nem mondanám, hogy eznek. Talán most lehet, hogy a könyvem megjelenése után, talán nem tudom ambíciózus azt mondani, hogy talán valami fajta érdeklődés föl kell tenni, de hogy konjunktúrája lenne, azt azért nem tudom, azt talán egy kicsit túlzásnak érzem. Időről időre az utóbbi 30 évben mondjuk, ilyen 10 évenként valaki, aki próbál a témával foglalkozni, így nem túl sok sikerrel. Eddig volt filmterv, amiből tudtommal nem lett semmi, azóta se. Illetve általában, akik megfordulnak Shanghaiba vagy Kínába, és szembe találkoznak Komorpál történetével, és van egy kis történelmi érdeklődés, azok írnak belőle egy bejegyzést. Úgyhogy ehhez képest az én könyvem, vagy az én kutatásom, ez már nem is fehér holló, de mindenképpen az első nagyobb volumenű figyelem, amit az ő életének szentelünk. Nem csak magyar nyelven, róla igazából nyelven sem írtak korábban, kifejezetten neki dedikálva.
Mondtad, hogy egy magyar hazafiról van szó, egy olyan magyar hazafiról, aki nagyjából 10 éves korában, a századforduló idejében elköltözik Magyarországról, és amennyire tudom, vagy értem, nem is tér vissza. Mégis a könyvben olvasni, hogy Bugacsi pásztor ruhában jelenik meg bizonyos alkalmakkor Shanghaiban, meg minden vasárnap felhúzza a magyar zászlót a saját kertjében. Hogy látod, hogy honnan jön ez az erős identitás, és egy kicsit más távol-keletre, vagy igazából bárhova külföldre szakadt magyarok kapcsán, mi az, ahogyan meg lehet tartani ezt az identitást, mi az, ami miatt Komorpálnak sikerül ennyire erősen megtartani, más esetben meg ez sokkal könnyebben eltűnik.
Igen, ezt nagyon egyrészt valóban jól emlékszel, ezek a motivumok, hogy jelenek a könyvi szemnek is, és ezek nagyon izgalmas kérdések, és én azt hiszem, hogy két dolgot lehet itt említeni, hogy mi az, ami miatt valaki, vagy hát Komorpál konkrétan, de azért ez egy jellemző attitűd lehet, vagy volt a történelemben, megőrizte az identitást, vagy ebben esetben a magyar identitását annak ellenére, hogy távolra szakadt a születési helyétől. És a Komor esetében ez az asszimilált zsidó identitás az egyik, ami akkorában ez egy nagyobb társadalmi réteget érintő folyamat volt. Tehát ez az 1800-as évek végén, a kiegyezés után ugye az osztrák-magyar törvénykezés támogatja, kifejezetten segíti, igyekszik támogatni ugye a magyar királyság területén a zsidóságot, hogy magyarra asszimilálják, és ezzel is növeljék ugye a magyar etnikumnak, vagy a magyarul beszélőknek az arányát, és a magyarországi zsidóságnak a jó részére ez jellemzővé is vált, hogy ők szívesen csatlakoztak az emancipáció, az egyenjogúsítás reményében. És nagyon lelkesen lettek marabbak is akár a magyaroknál, hogy úgy mondjam. És a Komorpál egy nagyon jó példa, illetve az ő családja, neki a nagyapja, még páromi rabbi volt, és Kón Salamon néven született, és aztán Budapestre költözött, ahol a fia, Kón Izidor, aki már magyarosította Komor Izidorra nevét, pont ebben az 1880-as, 90-es évek konjunkturális fellendülésében kinyílik a világ Magyarországban is, illetve a monarchiában is ugye lehetőségek van, csak az országon belüli vándorlásra, hanem akár azon kívül is, és a Komorpálnak az édesapja, az Izidor, az így a Neuméliben elviszi a családját a távol keletre, ahol már az unokatestvérei vele együtt egy régiségkereskedést indítottak. És gyakorlatilag így van az, hogy a Komorpál meg a fiatalabb két testvére, ők kisgyerekként a Komor a legidősebb és egy kisiskolás korú, az élete első évtizedében Budapest felszedett vagy begyűjtött budapesti emlékei leszámítva, igazából a magyar identitását azt Shanghai-ban viszte meg, vagy a szülei vagy a családja segítettek ennek a ennek a kultiválásában. Tehát tudjuk a Komorpál naplóiból például, vagy a levelezéséből, hogy ő annak ellenére, hogy Shanghaiban, ami akkoriban több nyugati országnak a egymás között felosztott gyarmati zónáin, koncesszióinra volt osztva, tehát hogy a város az különféle zónákból állt össze, abból a kínai fennhatóság alatt csak egy töred volt. A Komorpál az angol nyelvű, a brit zónában nőtt föl, tehát ő egy brit birodalmi állampolgárként szocializálódott fiatalként. Ennek ellenére a helyi német misszionárius iskolába járt, tehát ő egy német nyelvű oktatást kapott, ami egyébként magyarországi német-magyar kétnyelvűségé miatt is lehetséges volt, a család beszélt németül, de kapott egy német birodalmi oktatást, egy oroszos rásulét, és minden mellett otthon pedig ott sorakoztak a könyvespolcon Petőfi, Arany János, illetve a nagy romantikus klasszikusok is. És ő élete végéig, vagy ameddig ezt lehet követni a források alapján, ez hivatkozás használta, ő volt, hogy írt verseket ilyen hobbi szinten, magyarul is, meg németül is. A magyar verse azok gyakorlatilag, mint egy ilyen Petőfi epigon. Tehát ő láthatólag ebben a 19. századi romantikus magyar kultúrában maradt a 20. század közepéig vagy második felég. Úgyhogy ez biztos, hogy nagyon, nagyon fontos, csak kicsit belefolytam abba, amit akartam mondani, hogy második ok, hogy miért lehet az, hogy megőrizze, ez pedig szerintem az a természetes reakciója a külföldre szakadt emigránsoknak. Most nagyon leegyszerűsítve kétfajta reakció szokott lenni, az egyik az, hogy valaki teljesen be akar olvadni, és teljesen hasonulni akar abba a közösségbe, ahova érkezett, és az otthonit azt igyekszik elfelejteni, mert úgy érzi, hogy az csak hátrány, vagy nehézség az asszimilációban. Vagy a másik Komorpálra jellemző, hogy annál jobban felerősödik ez az otthonról hozott identitás, annál jobban őrizgeti, mert hogy úgy, hogy ezt nagyon felteni kell, ez különleges, ez könnyen elveszne, mások is körülötte elveszítik, ő nagyon ragaszkodik, ez neki többet ad.
Egy ilyen ennyire multikulturális közegben, mint Shanghai, kiragadtam magamnak, hogy a kelet Párizsa, a kelet Manhattanje, a kelet bordélyháza ilyen jelzőkkel illetik. Kicsit korábban egy szerzetes azt írja róla, egy keresztény szerzetes, hogy ha a jóisten meghagyja Shanghait, akkor bocsánatot kell kérni a Szodomáért és Gomoráért. Ez a saját Gergelynek a recenziójából van amúgy, vagy ott volt így szépen összegyűjtve. Ebben a világban, ebben a városban úgy, hogy ráadásul egy orosz felesége van, aki a mai Lengyelország területén született, ha jól értelmeztem a térképet, mennyire lehet ezt az identitást átadni generációkon át?
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és szerintem biztos, hogy van olyan, akinek ez nagyon furcsán vagy idegenül hathat, mert mondjuk mindenre tapasztalata, vagy másfajta szocializációs élményei vannak, de azért azt gondolom, hogy sokaknak a mostani világból ez a fajta multikulturális kavalkád, ami az 1900-as évek első felének Kelet-Párizsát, tehát Shanghaiját jellemzi, azért az talán annyira nem lehet ismeretlen, vagy nem annyira fut megképzelni. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy az 1920-as, 30-as évekre, ez mondhatjuk a kommunista Kína előtti időszak, tehát a gyarmati vagy félgyarmati korszak, vagy köztársasági Kína, ugye, ez a hivatalos megnevezés az 1911-es forradalom és 1949-es kommunista hatalmátvétel közötti időszaknak. Tehát ebben az időszakban a 20-as, 30-as években van az aranykora ennek a külföldiekkel fúzióban lévő világvárosnak. Tényleg úgy funkcionál, tehát okkal nevezik, hasonlítják Párizshoz vagy New Yorkhoz, mert tényleg egy olyan város, mint ezek a kereskedelmi központvárosok, ami sok mindennel jár együtt. Mindenkinek az ízlése szerint ezek pozitív vagy negatív előjelet kaphatnak. Nyilván egy misszionárius, aki az erkölcsös élet vagy a moralitás felől közelíti az életet és a munkája az, hogy az embereket az általa jónak tartott morális életmódra igazítsa, biztosan Shanghai vagy bármelyik világváros, akár ma is, az a bűnnek a fellegvára. Ez érthető módon ezért hívják sokszor a nagy szajhának, mert hogy nyilván itt benne van ez a Sodoma-Gomorra biblikus hasonlat is, hogy mindenféle bűnöket követnek el a prostitúciótól, a droghasználaton át, a szervezett bűnözésen keresztül mindenféle, de ugyanakkor van egy ilyen szimbolikus jelentése is itt ennek a kifejezésnek, hogy mindenki beenged, hogy mindenki oda jöhet hozzá. És ebből fakad az a fajta másik fajta jelző, ami nyilván abból fakad, hogy, és a Sankára nagyon igaz volt, és ez volt aztán a második világháború alatt a Európából oda menekülő zsidóknak a szerencséje, hogy nagyon laza és ellenőrizetlen, vagy és ellenőrizet volt például a bevándorlási rendszer. Tehát tényleg, ha valaki oda megérkezett, akkor a rejtő regényekből ismerős módon ott tényleg újra feltalálhatta magát. Tehát, hogy feltalálta magát, vagy egy új identitást adhatott magának, egy új nevet, egy új szakot, azt mondott, amit akart. Ez nyilván máshol is megtörtént a világban, Sankály egy ilyen hely volt. És nem csak a zsidó menek volt, akik a második világháborút odaérkeztek és menedékre találtak. Ő előttük már sokan, és miközben ők ott voltak, mások is. Tehát most két nagy, tehát a 1917-es oroszországi bolsevik forradalom után, a fehérek és a polgárháború után, illetve már alatt is nagyon sok a volt cári Oroszországban vezető szerepet töltő orosz katonatiszt, köztisztviselő, vagy csak egyszerű ember, akinek nem tett jót a kommunista hatalom átvétel, az mindenféle a világban, de Kínában és Sankhájban is nagyon nagy számban kötöttek ki. És rengeteg orosz menekült volt 17 után egészen 60-70-es évekig. És ezek csak a külföldiek, akiket mondok, a japánok folytatott háború, ami kezdett el, mint a második világháború, tehát Kelet-Ázsiában a második világháború az már 32-ben elkezdődik. Ezek a háborús japán megszállás, illetve a japán háború Kínában, ezek milliókat tettek hontalanná Kínában, tehát és a hozzá hasonló nagyvárosokhoz rengeteg, több százezer, több millió kínai menekült is érkezett. Tehát ez egy feldúzzadt város volt, nagyon kevesen voltak, akik ott születtek. A világ minden pontjáról és országon belül is rengeteg külföldi, illetve helyi érkezetét mindenféle nyelven vettek. Ez járul hozzá az, hogy a brit birodalom itt hozta a saját birodalmi népességét, tehát egy példa arra, hogy észak-indiai rendőröket alkalmaztak, akik a turbányaikról voltak, könnyen ismerhetőek, miközben kínai járók, vagy kiksakulik húzták a fehér külföldieket, akik meg tényleg bármilyen nyelven beszélhettek. Úgyhogy nagyon sok színű volt a világ. De talán annyira nem elképzelhetetlen mondjuk egy mai nyugat-európai vagy észak-amerikai várost ismerve.
Ha már identitások és multikulturalizmus, akkor itt érdemes talán megemlíteni Hudec Lászlót, illetve Grossman talán a Gomorpál ügyvédjének a neve. Mind a ketten, hát hogyha itt több nemzeti kötődést vagy etnikai kötődést behúzott már Gomorpál, akkor ők még inkább, mert ők meg részben felvidéki szlovákok, tehát hogy, ha jól tudom, mind a ketten, amikor úgy tűnt, hogy magyarnak vallják magukat, az a jobb, akkor úgy nyilatkoztak, amikor meg szlovákként, akkor meg szlovákként, tehát hogy ők eleve kettős identitással bírtak a Habsburg birodalmon, vagy hát az osztrák-magyar monarchián belül is. Velük milyen viszonya van Gomorpálnak, és mennyire határozza meg ezt a viszonyt a nemzetiségi lét?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez bőven nem, és talán főként nem Kínában vagy Sankhájban lejátszódó közép-európai közösségből ismert történet igazából. Tehát amit én itt a könyv, meg most is itt a beszélgetésben példaként felhozok, ez egy különleges példája ugyanannak, amit sok-sok százezer vagy milliónyi ember közép-európában nap mint nap megélt az osztrák-magyar monarchia felbomlása után, amikor ugye az új határok, Trianon Magyarország esetében békeszerződés utáni új határok mentén újra kellett fogalmazni az identitásukat, az szerint, hogy milyen állampolgárok versus milyen etnikumhoz érzik magukat közel, illetve milyen nyelveken beszélnek, ezek milyen viszonyban vannak egymással, nehogy Isten, milyen vallásúak, és ezek akár változnak az évtizedeken keresztül. Ilyen például a Kárpátaljai falu, akinek a lakói soha nem hagyták el a falu határát, de nem tudom, össze kell számolni, de jó pár országnak az állampolgárai voltak, mióta az osztrák-magyar monarchia felbomlott, a Szovjetunió felbomlásáig bezárólag. Úgyhogy igen, ez a világ, és ennek a világnak egy ilyen leképeződés, amit itt látunk Sankhájban, a Gomorpál körüli magyarok, illetve közép-európaiak közösségében. És ennek egy nagyon jó példája az általad is említett Hudec, vagy Hudec László, akit talán sokan már ismernek, hallhatnak egyre többet róla. Ő volt az a szárépítésze Sankhájnak, akinek szárépülete mai napig láthatunk, és az utóbbi 10-15 évben a Sájnthelyi Városvezetés és építészeti tanszékek a város egyetemein felfedeztek, és komoly publikációt írnak róla. Talán még tart egyébként, nem tudom, amikor az adásba kerül ez a beszélgetés, akkor még lesz, de például a műcsarnok most én decemberben láttam, úgyhogy valószínűleg januárban is látható, van egy kiállítás Keletelt Sors néven, ahol a Hudec Lászlónak a munkáiról is van anyag. Úgyhogy aki teheti, az nézze meg. Ő egy klasszikus példája ennek a Felvidéken, vagy a mai Szlovákiában, illetve az Csehszlovákiának nevezett területen született, és szlovák és magyar felmenő is voltak, és mind a két nyelven beszélt, és annak ellenére, hogy Budapesti Műegyetemen végezte a tanulmányait, megtartotta a szlovák identitását, és nem volt hajlandó a napló bejegyzése alapján választani a kettő között, bármennyire is ezt a trianoni békeszerződés után vették le mindkét, a határ mindkét oldalán. És ezt egy kicsit ki tudta azzal küszöbölni, hogy egyik országban sem ért, hanem a világ másik pontján, de még ott is utolérte ez a dilemma, többek között Komor Pál nagy magyar hazafi személyében, aki kiülte miatt, hogy ő nem tud választani, hogy úgy ezt nem tud választani, és akkor köpönyek forgatóként érezte, vagy írta le, mert számára, Komor Pál számára az nem volt egy opció, hogy valaki nem tudja letenni a voksát egyik vagy másik állampolgárság mellett. Ugye László pedig volt csehszlovák állampolgár, és aztán megint lett magyar állampolgár. És a másik személy, akit említesz, a Grossman Elek, ő valószínűleg nagyon kevesen ismerik. Itt a könyvben említem őt, mert a Komornak ő volt az ügyvédje, és sok más senkhelyi magyarnak, meg csehszlovák állampolgárnak volt az ügyvédje. Ő szintén zsidó származású volt, csak a határ túloldalán. Úgy értem, hogy szintén, mint Komor Pál, csak Komor Pál teljesen a magyar hazafiságát tolta előrébb identitás. A Grossmannak ez meg annyira nem volt feltétlenül fontos, de tudjuk, hogy szabad idejében adiverseket olvasott, úgyhogy biztos, hogy fontos volt számára a magyar kultúra. Ki az a szerep, és az a könyvben is említem, hogy a közép-európai közösségnek a jogi képviseletét, sőt azon túl a külföldnek a jogi képviseletét látja el, és ezért a japánok, amikor megszállják 41-ben a várost, akkor őt is bebörtönzi. Ezzel indul a könyv egy ilyen kihallgatásos történettel, hogy a Grossman a japán katonai csendőrség kihallgatja.
Beszéltünk arról, hogy itt a felbomló osztrák-magyar monarchiának a világa az hogyan képeződik le lényegében egy az egyben Sánkhájban, a helyi közösségekben. Mi jön át ezekbe a közösségekbe a távol-keletről? Mennyire tudják megtartani a közép-európai mentalitásukat, kultúrájukat, és mi az, amiben meg a távol-keleti kultúrához hasonulnak, hogyha mondjuk 20-30 év után hazatértek volna, akkor mi az, ami miatt kifejezetten Komor Pál, de akár sorstársai is kilógtak volna a sorból, vagy nagyon mások lettek volna, mint az itthon maradtak.
Szerintem azt nagyon fontos leszögezni, vagy megjegyezni, hogy ebben az időben, tehát a 20. század első felében, Ázsiában, és főként azokon az ázsiai területeken lenni, amelyek valamelyik külföldi, többnyire nyugati, a japánnak is voltak gyarmatai, de valamelyik nyugati országnak a gyarmati függésében, valamilyen fokú függésében voltak. Ezen a területeken a külföldieknek, az ott élő vagy ott dolgozó, időlegesen ott tartózkodó külföldieknek a túlnyomó többsége igazából nem keveredett, vagy nagyon keveset vett át a helyi őslakosoknak a kultúrájából. Tehát például a Komor Pál is egy jó példa erre, és a eddig említett Hudec László, Grossman Elek is sorolhatnánk. Tehát ezek a külföldiek, nagyon nagy részük, ők külföldi enklávékban, külföldi városban, szinte ország az országban, közösségekben éltek. Erre ma is van példa, tehát ezt nem tűnt el teljesen, ezt ma expatoknak hívjuk ezeket az embereket, akik ilyen expatriate közösségekben élnek. Budapesten is lehet látni sokszor, bár itt nyilván annyira nem tűnik föl valakiről látványról, hogy jézus külföldi, nem feltétlenül, de hogy ezek a Budapesten élő külföldiek is egymás társaságát keresik sokszor, és simán túl lehet Budapesten is élni, hogy nem tanulnak meg magyarul, nagyon kevesen tanulnak meg magyarul. Vagy nem kell mindenkinek megszeretni a gulyást, vagy megismerni Petőfi költészetét ahhoz, hogy élhessen Magyarországon. Ez hasonlóan, mert ez azért mégiscsak egy viszonylag kiegyenlített, nem gyarmati eszer, ami mondjuk egy mai külföldi Budapesten él ez a helyzet. De mondjuk a 20-as, 30-as években, vagy az azt megelőző évtizedekben gyakorlatilag a fehér külföldiek, ezek a nyugati európai vagy észak-amerikai külföldiek, ők azzal az attitűddel is értek oda, hogy ők keveset kaphatnak attól a valamitől, attól a kultúrától, ami ott ő is lakott. Tehát, hogy ők hozzák oda a tudást, ők hozzák oda a civilizációt, úgyhogy tényleg azok voltak inkább akkor is kisebbségben, mint hát bevallhatjuk, mint most is, akik őszintén érdeklődtek az iránt, a kultúra iránt, és be akartak menni azokra a területekre, ahol csak ebben az esetben kínaiul beszéltek, azokba a kis falvakba elmenni, ahol még a hagyományos kultúra él, stb. Ez a fajta attitűd akkor is jellemző volt, és hát Komor Pál és a társai védelmében azért hadd mondjam, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ők a gyarmatosítást jó ötletnek tartották, vagy benne voltak ebben ízig-vérig ebben a kolonialista rendszerben, azért az ő védelmében azt is érdemes elmondani, hogy ezek nem mindig tudatosultak, és számukra a Sánkhájnak az a negyed, ahol ők éltek, az egy európaias városrész volt, és ők ott érezték jól magukat, külföldi stílusú étterembe ettek, külföldi stílusú boltokban termékeket vásároltak, amit az egész világon meg lehetett kapni. Úgyhogy a kérdésre, hogy mit kaphattak ők, nyilván, amikor ők megjelentek, mondjuk rokon látogatásra, vagy hazaköltöztek, vagy elköltöztek később Amerikába, vagy máshova, akkor azért észrevehető hatásokat vittek magukkal, tehát tavaszaikban, vagy a lakásaikban biztos, hogy voltak kínai stílusú festmények, vagy szobrocskák, szuvenírek, kaligráfiák, lók. Az érdeklődőbbek talán megtanultak valamilyen szinten kínaiul, és biztos, hogy volt véleményük arról, hogy mik zajlanak ott, de azért elsősorban ez egy kozmopolita közösség volt, tehát igazából itt ezek az emberek azt vihették magukkal, amikor elhagyták a Távol-Keletet, ahogy ők azt hívták, tehát Kelet-Ázsiát, azt a fajta attitűdöt vihették magukkal, hogy ők mindenhol tudnak lenni, mert még ott is túléltek, és igazából mindig egy ilyen kozmopolita világpolgár közösségben éltek, úgyhogy azt adták, nem tudom, egy amerikai vagy európai városban.
Akkor tehát, hogyha elképzeljük Komor Pálnak a környezetét, akkor az zömmel egy európai stílusú, esetleg kicsit amerikai stílusú város, lakás, öltözködés, stb., ha jól értem. Amikor ott van egy városban egy francia, meg egy angol terület, a hozzátartozó, gondolom, katonákkal, rendőrökkel, hivatalnokokkal, eközben zajlik a világtörténelem, és kitör a második világháború, és ott van a szomszédban Japán, akkor mi az, amit ők éreznek ebből? Hogyan gyűrűzik be a második világháború ebbe a városba?
Említettem korábban, hogy Kelet-Ázsiában, Kínában az, amit mi második világháborúként ismerünk, ugye a 39. szeptemberi Lengyelország náci lerohanásával kezdődően, az jóval korábban elindult. Tehát ők egyébként értelemben értik a második világháborút, és joggal, mert 1932 óta nem deklaráltan, nem hivatalosan, de folyamatosan zajlik Kína és Japán között a háború, de Japán ebben az időszakban nyílt és agresszívan terjeszkedik a kontinens felé, és felépíti a saját birodalmát, amit időnként álcázni próbál, hogy ez egy az ő bábáskodás alatt megszülető új ázsiai rend, Ázsia az ázsiaiaké, az európai gyarmatosítókat kirugdaljuk, és most mi az ázsiaiakat felszabadítjuk, ami nyilván csak féligasság, de az a féligasság az sokaknak akkor akár hihetőnek is tűnt, hogy ez egy felszabadító háború, de a kínaiak nagy részét ezzel nem sikerült átverni. Ők azért azt élték meg, hogy őket a japán hódítók rohanják, és két lehetőség van, vagy harcolni ellenük és az életüket adni az országuk védelmében, vagy pedig beállni, mint kollaboráns, és sokan választották ezt is úgy, mint a náci időszakban, akár a Vichy Franciaországban, más európai területeken. Tehát ez a háborús időszak, ez a 30-as évektől fogva folyamatosan zajlik, és hogy ebben mit érzékelt egy külföldi, hát eleinte túlságosan sokat nem, mert az előbb említettem, hogy ők város a városban, ország az országban, egy kis enklávban éltek. Őket a japán megszállás, vagy a hódítók egészen 1941-ig mondhatni, de hogy biztosan nem a 30-as évek végéig, igazából érintetlenül hagyta. Tehát, hogy nagyon szemléletes példa szerintem, az, erről vannak fotók is, hogy az 1937-es japánok által ostromolt Sánkhájnak, a kínaiak által lakott negyedei lángokban állnak, ott zajlik a háború, az akkori kínai vezetés, a Kuomintang kormánynak a csapatai, azok ilyen sztálingrádi utcáról utcára védik próbálnak harcolni a japánok ellen a kínai negyedben. Külföldi negyednek a házak tetején külföldiek koktélokkal meg napernyőkkel nézik, mint a turisták, hogy mi zajlik a szomszédban. Mert hogy ők ez nem érintheti, ő hozzájuk a japánok nem fognak nyúlni, és hát ez számukra ez egy ilyen érdekes látványosság. Nyilván nem azt mondom, hogy érzéketlenek voltak ezek a külföldiek, vagy nem azt mondom, hogy ők nem sajnálták, vagy nem tartották borzasztónak, ami a szomszédban történik, de őket személy szerint ez elég sokáig nem érintett. Ők úgy gondolták, hogy itt az ázsiai népek egymással háborúznak, majd kiderül, hogy ki lesz az új ura Kínának, és akkor majd nekik azzal kell megállapodásra jutni, vagy talán nem is változik semmi, mert hogy korábban sem változott lassan, addigra már 100 éve. Úgyhogy ezért volt hihetetlen nagy meglepetés, amikor a japánok Pearl Harbor megtámadása után és a csendes óceáni hadszíntér megnyílásával, tehát a második világháború ugye kiterjedt akkor már erre a területre is, szépen ugyanúgy elfoglalták az angol, amerikai, holland gyarmatokat, és a franciákat csak azért nem, vagy csak részben, mert hogy a gyarmatoknak rész az a náci kollaboráns Vichy kormánynak a fennhatóság alatt maradt, ami meg japán szövetségese volt, de hogy az összes hatalomnak a gyarmatait elfoglalták, és az ott található angolokat, amerikaiakat, hollandokat, stb. Ugyanolyan internáló táborok várták, mint bármilyen más ellenséget, akik úgy gondolták, hogy veszélyesek lehetnek. És erről rengeteg film született a második világháború után, a Híd a Kwai folyón talán a leghíresebb, amit már sokan láthattak, amikor ugye brit katonákat dolgoztatnak a japánok Dél-Kelet-Ázsiában, ha jól emlékszem, Burmában, és hát ilyen embertelen körülmények között kell egy hidat fölépíteni a japán katonaság számára. Ez az európaiak számára, vagy a nyugatiak számára egy ilyen skandalum volt, hogy ezek az ázsiai zárjában megjelentek. Sokan akkor ezt rasszista gondolkodásmódban még akár úgy is érezték, hogy ezek az alávaló népek minket itt megaláznak, féreket. Tehát, hogy ez az a kontextus, amiben ez a második világháború lezajlik, és ez egy elképesztő felébredés a rész az ázsiai népeknek, tehát például a kínaiaknak, hogy úristen, a japánok képesek legyőzni ezeket a hatalmas fehér nyugati hódítókat. Másrészt pedig a gyarmatosító népek állampolgárainak, hogy mostantól kezdve nincsen immunitás, vagy nincsen védelem. Most már nem nézhetjük koktélozgatva a háztetőről, hogy hogyan ölik egymást a kínaiak a japánok, mert bizony minket is simán utolér a japánok, és aztán majd később a kínaiaknak is a haragja, mert ez történik 49 után, ugye a kommunista Kínában, hogy kit érdekel, hogy külföldi vagy, rád is vonatkoznak Kínának a törvényei.
És ebben a kontextusban indul el az Sánkhájban, hogy összegyűjtik a zsidókat, gettóba zárják őket. Mi vezeti itt a japán kormányzatot, a döntéshozókat? Mert hogy azt gondolom, hogy nem az az eszmeiség, ami a náci Németországot hiába a szövetségesük. Mi itt a cél egyáltalán csak a zsidók a célpontok, vagy azért célpont komor Párizs környezete, mert zsidó, vagy azért, mert európai, vagy bármi más okból?
Ez egy hihetetlen érdekes kérdés, és nagyon örülök, hogy megkérdezted, mert szerintem a legkevésbé, hogy is mondjam, az, amit gondolnánk, ilyen európai történelmi ismeretében, vagy európai gondolkodásból fakadóan. Tehát Kelet-Ázsiában, Kínában, Japánban az antiszemitizmus az egy ismeretlen dolog, pontosabban nem egészen ismeretlen, inkább érthetetlen. Azért nem ismeretlen, mert hallanak róla, tehát tudják, hogy nyugaton ez egy létező valami, tehát hogy a zsidókat Európában, Észak-Amerikában idézőjelben utálni kell, vagy az európai kultúrában ez egy létező jelenség, a zsidóknak az utálata, de igazából a számukra nem mond semmit, mert ugye pontosan az a fajta kulturális gyökér, amiből ez az európai vagy nyugati antiszemitizmus fakad, az hiányzik. Tehát nincsen meg az a középkori biblikus keresztény hagyományra épülő antiszemita múlt, amiből a modern antiszemitizmus aztán kifejlődött nyugaton. Tehát erre egy nagyon jó példa a japánoknak a hozzáállása a zsidósághoz, illetve az antiszemitizmushoz, hogy Japán a 80-as évek második felétől kezdve, amikor ugye talán sokak számára ismerős módon a Meiji restauráció után modernizálódott, rengeteg információt gyűjtött be a különféle nyugati országokból. Rengeteg mindent akar tanulni, főleg technológiát és műszaki tudományokat, de rengeteg kulturális tudást is lefordítottak és tanultak, hogy milyenek azok a nyugatiak, mit teszi őket sikere. Ennek az egyik ilyen hozadéka volt például a zsidóság, vagy az antiszemitizmusról való információknak a megérkezése is. És a szintén hallgatók hallottak a Zion bölcseinek jegyzőkönyve című dokumentumról, amit a nácik is előszeretettel terjesztettek, és sajnos a mai napig egyébként megtalálhatóak azok az írások, amik ezt az úgynevezett bizonyítékot forrásként tekintik. Hát azért mondom, hogy úgynevezett, mert ez egy hamisítvány, ez egy hamis dokumentum, ez a cári Oroszországban született antiszemita írat, és körülbelül azt írja le, hogy a hatalmas és gazdag zsidó üzletemberek hogyan esküdnek össze a világ különböző pontján világuralomra, amit el akarnak érni. Na most ez a dokumentum, ez az egész nyugati kultúrában, ez az antiszemitizmusnak az egyik ilyen biblikus vagy nagyon fontos alapszövege. Amikor ezt a japán ezzel foglalkozó szakemberek olvasták és megismerkedtek vele, akkor ebből pont, hogy nem azt a következtetést szűrték le, mint a nyugati antiszemiták, hanem az ellenkezőjét, azt mondták, hogy aha, hogyha a zsidók hatalmak és gazdagok, és mindent ők irányítanak, akkor nekünk velük kell jóba lenni, mert hogy rajtuk keresztül fog nekünk sikerülni a nyugati hatalmaknak a megdöntése. És innentől kezdve az úgynevezett zsidó szakértője a japán birodalomnak a 20. század elején, a könyvben is említek egy ilyen katonai figurát, a Korasigét, az volt, amikor megérkeztek Sanghajba a közép-európai zsidó menekültek, akkor ennek a keretnek a nemiségében próbálta kitalálni valamit, hogy mentsük meg ezeket az embereket, őket a mi szövetségeseink, a náci németek üldöznek, nem egészen értjük, hogy pontosan mi a bajuk velük, mert hogy számunkra ők csak németek, vagy olyan állampolgárok, amilyen országból éppen származnak, tehát ez az egész zsidó-nem zsidó kategória, ez olyan furcsa és alluzív számukra, de mi szóval mentsük meg őket, mert hogyha valóban igaz az, amit terjesztenek róluk, akkor nekünk ez még jól fog jönni. És erre kidolgoztak egy ötletet, ami az ő a zsidó menekülteknek a megmentésére, illetve a Kínában való letelepítésére szolgált volna. Ez nem valósult meg végül, de volt egy terv, úgy hívták, hogy Fugu terv, és ezt a Fugu nevű halról nevezték el, ami azt kell tudni, hogy ez egy elképesztően erős és halálosan mérgező hal, hogyha rosszul készítik el. Viszont ha jól készítik el, hogyha kivágják azt a méreg hólyagot a halból, akkor az egyik legdrágább delikátesz japán mesterséf készítmény tud lenni. És azért hívták a zsidók letelepítését és mentését tervező tervet Fugu tervnek, mert úgy gondolták, hogy a zsidókkal is így kell bánni, hogy óvatosan, nehogy ellenünk forduljanak, de hogy ebből nekünk még hasznunk lehet, gondolták a japánok. Azt hiszem, hogy ez sokat elmond arra az egészen másfajta következtetésről, amit Kelet-Ázsiában leszűrtek.
Akkor, ha jól értem, a japánoknak az a célja, hogy a területükre kerülő zsidókat jó szándékkal óvatosan egybe terelje? Vagy valahogy így, mert a végeredmény az mégiscsak az, hogy itt meg kell menteni őket különböző iratokkal, komorpasszokkal, amit a komorpál és környezete meg az általa vezetett szervezet hoz létre. Szóval itt mi történik pontosan? Hogyan csapódik le ez a gondolat a gyakorlatban, a Sánkályban, komorpál környezetében?
Igen, jó, hogy mondod, mert amit az előbb elmondtam, az úgy tűnhet, minthogyha önmagában a japán fennhatóságról való megérkezés, az már önmagában életbiztosítás lenne a zsidó menekültek számára. Ez nem így volt. Tehát ez egy állandó húz meg erez meg volt a japán és a náci német szövetségeség között, akik egyébként állandóan követelték a japánoktól, hogy adják át a területükre menekülő zsidókat. A Gestapónak volt embere Tokióban is és Sanghajban is. A varsói mészárosként ismert egyik Gestapó főtiszt, az például hosszú ideig Sanghajban tartózkodott, és megpróbálta a japánokat meggyőzni arról, hogy a városban tartózkodó zsidókat, azokat el kell pusztítani. Tehát a Sanghajban élő zsidók azok állandó veszélyben vagy fenyegetettségben éltek, még tudták, hogy mi zajlik háttérben, és nem tudhatták, hogy a japánok átadják-e őket, vagy sem. Ez az egyik. A másik az pedig, hogy a japánok, mint az előbb mondtam, nem értették ezt vagy nem igazán értették ezt az antiszemitizmus jelenséget, ezért ők azt látták, hogy külföldi vagy, fehér vagy, európai vagy, akkor azt szerint kezelünk téged. Tehát, hogy mi számított, az milyen állampolgárok voltak. Hogyha egy német zsidónak német állampolgársága volt, vagy ugye addig a pontig, amíg a náci Németország meg nem fosztotta a zsidó állampolgárait a német állampolgárságtól, tehát egy német állampolgárság voltál, akkor te német vagy. Tehát a hatóságok szemében nem volt különbség igazából. Ugyanez volt, hogyha valakinek magyar útlevele volt, vagy csehszlovák útlevele volt, stb. ezek számítottak. Amikor 43-ban, a háború utolsó előtti évében, tehát már nagyon a végén, akkor már évek óta élnek Sánkhájban zsidó menekültek. A japánok végül úgy döntenek, hogy gettóba zárják őket. Valójában ez messze nem az a fajta gettósítás, mint amit a nácik által megszállt európai területeken terült. Tehát itt arról van szó, hogy egy bizonyos erre elkerített városrészben, ahol már élnek többnyire egyébként kínak, jó részt egyébként nem sánkhályi, hanem az ország különböző pontjára oda menekült kínaiak. Tehát egy nagyon zsúfolt területre még oda bepasszírozták a zsidó menekülteket, tehát hogy nagyon rossz körülmények közé kerülnek, de utána nincsen onnan való elhurcolás, idézőjelben csak ez a zsúfolt és nem túl higiénikus, stb. Életkörülmények ebben az elkerített területen. Tehát az itt élő zsidó nagy része ezt túléli, de zsarnokoskodásra vagy rossz bánásmódra bőven akadt példa, tehát erről hosszú írnak a kortársak, hogy ezt az úgynevezett gettót felügyelő japán katonatiszt az hogyan zsarnokoskodott fölöttük, és hogyan próbálta megnehezíteni az életüket, de azt hiszem, hogy összehasonlítás az, ami az európai zsidósággal, vagy az Európában nácik által megszállt területeken talált zsidókkal történt, ők szerencsésebbek voltak, akik Sánkhájban voltak. Hogy Komornak mi volt a feladata, és ezt a könyvben is írom, Komor és a társai, az ő általuk szervezett nemzetközi bizottság, ez eddig a 43 előtti időszakig volt aktív, sőt, 41-ig tudott csak működni, mert hogy 41-ben, amikor a japánok megszállták Sánkhájt Pearl Harbor után, a Komor és társait letartóztatják. Tehát a bizottság gyakorlatilag onnantól megszűnik, úgyhogy a zsidó menekülteknek az 1938-39-40-ben megérkező menekülteknek a beérkeztetése, a szállásadása, a munkakeresése, a különféle szociális segítségek, a dokumentumok, az, amit említettél, a komorpász, tehát valamifajta ilyen személyigazolványnak a kiadása. Ezek voltak azok a feladatok, amiket a Komorpál és az ő bizottsága intéztek. Gyakorlatilag 1941-ig, mert úgy őt magát is letartóztatták, mint gyanús külföldit. Úgyhogy ez az első pár év az az időszak, amikor ez a könyvben is említett zsidókat segítő bizottság volt aktív, és utána levő évek, azok már egy nehezebb időszak, más időszak, amiről csak említés szintjén van szó a könyvben.
Kicsoda 1939-ben Komorpál, hogyan alakul ki az a helyzet, ahogy a könyvből, meg a recenziókból lejön számomra, egy ilyen nagyon erősen hát Komorpász, tehát hogy az ő neve fémjelzi az intézményt magát, és akkor ezek szerint nem hivatalos, tehát hogy nem a gettóbazárástól, kivégzéstől mentik meg a zsidókat, hanem akik odaérkeznek, elkerülve, hogy ilyen sorsra jussanak Európában, az ő beilleszkedésüket segítik. Miért Komorpál kerül ennek az élére? És hogyan áll fel ez a bizottság? Hogyan van mögötte pénz, mert gondolom, hogy valahogy van.
Nagyon fontos dolog, igen, amit kérdezel. Tehát, hogy ki volt Komorpál, és miért ő volt ennek a segélyezésnek az élén. Az elsősorban két dolognak köszönhető. Az a személyisége, az elképesztő munkabírás és teherbíró képesség, ami ő jellemezte. Tehát neki voltak gazdasági vállalkozásai, ő eredetleg egy kereskedő, egy üzletember volt. Nem hatjuk, hogy túlságosan sikeres, de azért alapvetően jól tudott élni. Ő már egy másik generációs volt, az édesapjának az üzletét folytatta tovább, illetve új vállalkozásai voltak. Tehát neki ezen a munkán kívül a fő tevékenysége gyakorlatilag a éjjelét és nappalát, azt a különféle filantrópiát, ilyen segélyező, szociális jellegű tevékenységek töltötték ki. Ez egyik. Tehát, hogy őt ez éltette, amikor őt 41-ben letartóztatják a japánok, onnantól kezdve a naplóiban is olvasható, ilyen neki bezuhan. Tehát akkor őt elveszíti a szinte az élete értelmét, amiért addig dolgozott. Tehát, hogy ő addig 100% pörgött, a hétvégén égette a gyertyát, stb. Mondhatnánk. Tehát, hogy igazából nála jobban, mondhatjuk így, senki nem akarta ezt csinálni, és tudta ezt csinálni. Úgyhogy ezért volt a segélyezésére. Úgyhogy ez egyik. Másik, az pedig a tapasztalat. És ez magyar szempontból is izgalmas és érdekes, és ez egyébként nagyobb kutatásomnak a része, hogy Komorpál, illetve a Komor család hogy kerül oda, hogy 1938-39, amikor ezres nagyságrendben, és aztán végül is egészen 20, majdnem 20 ezerig fölmegy ez a szám, akik közép-európai zsidók megérkeznek Sánkhájba. Tehát, hogy hogy van az, hogy 38-39-re a komornak van egy gyakorlatilag egy szinte bejáratott működési módszer, hogy hogyan kell segélyezni menekülteket. Ez azért lehet, mert ő gyakorlatilag fiatal korától ezzel ilyesmivel foglalkozott. Az első ilyen tapasztalata az az első világháború alatt volt, édesapjával, a beszélgetés elején már említett Komor Izidorral, ketten, apa és fia, Sánkhájból, a szibériai és távol-keleti orosz hadifogoly táborokban bebörtönzött osztrák-magyar katonák, tehát az első világháború is keleti frontról orosz hadifogságba került osztrák-magyar hadifoglyoknak, szeretett adományokat küldtek a postán. Tehát Sánkhájból, ami akkor Kína egy sokáig 1917-ig semleges ország volt, évek tudta utazni a szibériai táborokban börtönzött katonáknak. Aztán, amikor később Kína hadba lépett, az adott, az már nehezebb volt. Voltak aztán később egészen a 20-as évek elejéig ezekből a kelet-ázsiai, szibériai, távol-keleti orosz táborokból Kínába, vagy Kínán átszökő osztrák-magyar hadifoglyok, akiknek egy jó részének a Komor család, Komor Pál, illetve a Komor Izidor adtak szállást. Vagy csak egy pár óráig valami megvendégelték őket, és aztán kikísérték a kikötőbe, hogy mehessenek tovább Európába. Tehát egyrészt volt már egy ilyen nagyon korai, akkor a Komor fiatal ember volt a 20-as évei elején. Volt egy ilyen tapasztalat. És aztán, amikor a könyvben leírt módon őt 19-ben a britek utasítják a első világháború után, és majdnem egy évig van távol Komor Sánkhájból, és aztán visszatér 20-ban, akkor 1920-tól kezdődően, amint visszatér, gyakorlatilag rögtön beleveti magát az akkor sok százával Kínán át, vagy Kínán keresztül, sőt, több ezerről is beszélhetünk, repatriáló, tehát hazatérő egykori hadifogolynak a segítésében. Tehát miről van szó? Arról, hogy sok százezer osztrák-magyar hadifogoly maradt az első világháború után az orosz táborokban, és akik az Urálon túli területeken voltak, ugye akkor zajlik az orosz polgárháború, tehát nehezíti a hazajutást, főleg Európa felé, azokat mind Vlagyivosztok és a keleti területeken keresztül lehet repatriálni, hazaküldeni. És ezeknek a hadifoglyoknak a magyar tagjai, jó részt a magyarokkal, a Komor Pál kezd el foglalkozni Sánkhájból, mert azoknak a hadifoglyoknak, akik nem beszélnek idegen nyelvet, vagy nem beszélnek olyan idegen nyelvet, ami a távol-keleten hasznos lehet, tehát nem beszélnek angolul vagy franciául, azoknak a Komor tud segíteni, ő intézi az iratokat, ő az, aki lefordítja a dokumentumaikat, vagy hogyha nincsen semmifajta iratuk, mert elveszett a háború alatt, akkor a saját bevallásuk szerint ő ezt egy iratba foglalja, megírja angolul, és továbbadja, és így tudnak ezek a hadifoglyok a 20-as években hazatérni. És azok a hadifoglyok, akik pedig esetleg Kínában maradnak, különböző okoknál fogva, mint például Hugyec László, akit az előbb említettünk a sztárépítésze Sánkhájnak, ő is egy egykori első világháborús hadifogoly volt, aki úgy tudott, hogy nem megy haza Európába. Azoknak a helyi meggyökerezését, vagy a megtelepedését is a Komor Pál segítette. Úgyhogy 1924-ben egy segélyegyesületet alapít, a magyar segélyegyletet, ami gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy a sánkhái és tágabb értelemben a Kínában élő magyarok, akik hozzáfordulnak, ez nem kell, hogy feltétlenül állampolgárságot jelentsen, ha az illető magyarul fordul hozzá, tehát elég neki a magyar etnikum, vagy az identitás a Komor számára, akkor ő azzal foglalkozik, segít neki munkát találni, hogyha haza akar jutni, akkor megpróbál összealapozni pénzt neki. A már meggazdagodott sánkhái magyar közösség az adományokat ad ebbe a segélyalapba, amit a nősz tud osztani a szegények között. Tehát ez a 20-as, 30-as években, ez egy gyakorlatilag két évtizedes ilyen filantróp segélyezési mód, amit ő a magyar közösségben fölépít, olyan módon, hogy majdnem konzullá is választják, vagy hát ha ez a közösségem múlt volna, akkor megválasztották volna, de ez nem a helyieken múlott, hanem a magyar kormányon, ami végül nem volt esett meglépni, tehát a kinevezését soha nem véglegesítették, de hogy ez azt mutatja, hogy a Komor gyakorlatilag a helyi sánkhái magyar közösség teljesen maga fölül emelte, úgyhogy amikor 38-39-ben megérkeztek a közép-európai zsidó menekültek, akkor a Komor már több mint 20 éve tudta, hogy kell csinálni olyanokkal, akiknek semmiük nincsen, de esetleg mondjuk szeretnének dolgozni, vagy van valami fajta tudásuk, lehetne segíteni.
Miután Komor Pál börtönbe kerül Sánkhájban, néhány év után, akkor már, ha jól sejtem, a kommunista Kína külföldiekkel szembeni politikája nyomán, hogy így finoman fogalmazzunk, Amerikába menekül. Itt ez egy új, nagy költözés, ha jól sejtem, családostul. Ez egy megrázkódtatás neki, elhagyja az ismerős várost, vagy pedig ekkor már egy ilyen felszabadulás, hogy akkor ez a Sánkháj már nem az a Sánkháj, amit én ismertem, és amiben én otthon voltam.
Nagyon jó, amit kérdezel, és azt hiszem, hogy ez a kérdés ez jó részt arra irányul, hogy mit jelent Komor Pál számára Sánkháj, vagy legalábbis én innen fogom ezt megfogni. Említettük, hogy neki van egy zsidó származása, hogy nagyon világpolgári környezetben nőtt föl, és hogy a magyarság az egy elképesztően fontos identitásképző. Emellett csak egy dolog van, ami még erős identitásképző számára, az, hogy ő sánkhái. Tehát ezt a korabeli kifejezéssel sánkhájlernek mondták, ami egy ilyen gyarmatosító terminológia, mert azokat a külföldiek hívták sánkhájlendernek, akik ilyen expatként éltek a koloniális gyarmati időben Sánkhájban. A kínaiakra volt egy másik kifejezés, az sánkhájnéznek hívták, tehát sánkhájlendernek voltak a külföldiek, akik ott éltek akár egész életükben, akár oda is születtek. Komor ugye nem oda született, de az életének egy jó részét, formatív éveit ott élte. Neki Sánkháj volt az otthona, úgyhogy amikor ő neki ezt el kellett hagyni, 48-ban, ami van a népköztársaság kikiáltása előtt, de már látható volt, hogy a kommunisták állnak nyerésre a polgárháborúban, akkor Komor úgy döntött, hogy otthagyja ezt a szeretett városát, ami gyakorlatilag a legfontosabb ilyen identitásképző erő volt számára a magyarságán kívül. Ez egy nehéz döntés volt. Ez egy elképesztő nehéz döntés volt, de nem volt, hogy más választása, ő rendkívül erősen antikommunista is volt, tehát ő látta 1919-ben, amikor őt kiutasították Hájból a britek az első világháború után, akkor majdnem egy évet az első világháború után Németországban töltött, és az ottani felfordulásokban a tapasztalatát, illetve hírekből, hogy mi zajlik Magyarországon, hogy a tanárköztársaság idő, ő ilyen elborzadva szemlélte, úgyhogy ő számára a kommunizmus az abszolút nem volt opció. Azért ezt lehet valahol az érzelmi oldalon túl is érteni, hogy mi az a új rendszer, amit ígért 1949 után a Mao által vezetett kommunista kínai rendszer. Annak azért az egyik fő ellensége külföldi imperialista, kapitalista üzletember volt. Komor ezek közül gyakorlatilag szinte mindegyikbe beleesett, legalábbis névleg vagy ránézésre. Ha esetleg mondjuk imperialistaként talán tevékenyen nem is lehet őt ezzel megvádolni, de üzletember és külföldi mindenképpen volt, úgyhogy biztos, hogy nem sok jót várhatott. Úgyhogy ennyi esze azért volt, és voltak lehetőségei is, neki addigra már a két fia közül az egyik, már addigra amerikai állampolgár volt, és erről jött Kaliforniában tanult a Berkeley Egyetemen, és a második világháború alatt ez a fia már a szolgált, úgyhogy ő háborús hős volt, egyébként a japánok ellen, úgyhogy volt a lehetőség, hogy a fia keresztül kivándoroljon az egész család. Ez 48-ban történik, de azért 41, amikor őt ugye elhoztatják, 45, amikor véget ér a második világháború, azért eltelik még jó pár év, tehát azért ő megpróbálik a japán uralom utáni Sánkhájban is élni, ezek ugye a kínai polgárháborúnak az évei, 45-49 között, de aztán végül látja, hogy ez hova fut ki, és időben lép. Sokan nem hozzá hasonlóan, hanem talán naívul tovább maradt a Kínában, és sokkal nehezebben tudtak. Esetleg a saját életüket tudták megmenteni, de mondjuk a vagyonukat nem. Komornak azért sikerült eladni a házát, illetve a tulajdonának a jólét magával vinni. Úgyhogy ő ilyen szempontból még időben elhagyta Kínát.
Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál idáig, a digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, Facebookon és TikTokon. Hogyha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatod ezt a beszélgetést, akkor kérlek, hogy értékeld, hogy minél többekhez eljussunk. Matyi, hozzád pedig a záró kérdésem az az, hogy hát itt egy magyar szeméről beszéltünk, aki Kínában tölt jelentékeny időt, és aztán Amerikába kerül. Ismerős? a saját életutatból? Mármint te is ugyanezt az utat jártad be, egész más hangsúlyokkal és utalat. Egy picit Komorpáltól búcsút mondva rólad szeretnék kérdezni, hogy hogy van ez az utad neked, mit csinálsz ott Amerikában, és hogy alakult az, hogy magyar nyelven jelenik meg könyved egy magyar kiadónál ezzel párhuzamosan.
Nekünk ugye volt már egy korábbi beszélgetésünk a TNC osztrák-magyar koncepció kapcsán, úgyhogy ott szerintem valamennyit azért megtudhattak a hallgatók róla, vagy az én hátteremről, de itt csak röviden annyit, hogy én korábban Kínában tanultam, úgyhogy én az ELTE-n végeztem a történelmi alapszakon, és aztán Kínában végeztem a mesterszakomat, és nekem ott értelemszerűen, vagy hát talán értett módon, ott jött ez a kutatási érdeklődés, hogy hogyan tudom összehozni a magyar vagy a közép-európai tudásomat és háttermet a akkori kínai helyszínnel, ahol éppen voltam, és így kezdtem el kutatni ezt a világot, ahogyan összekapcsolódik Közép-Európa és Kína a 20. század első felében, és aztán az ebből írt mesterszakos szakdolgozat és publikációk nyomán ösztöndíjat kaptam egy amerikai egyetemre, hogy doktori fokozatot szerezzek, ez a New York Egyetem, vagy New York University, tehát ebből ki lehetett találni, hogy hol vagyok, New York városában, illetve annak közelében élek, és akkor most ennek már ennek a szakasznak a végén vagyok, most fogom megvédeni a disszertációt, ha még az hónapon belül ezen túl is leszek, úgyhogy ez már készen van. Gyakorlatilag amit a mostani beszélgetés, illetve a könyv elolvasása után még érdemes ehhez hozzátenni, az, hogy ez a disszertáció az angol nyelven és egy nagyobb perspektívából vizsgálja a 20. század első felében a köztársasági Kínában élt közép-európai, nem csak magyar, hanem osztrák és csehszlovák állampolgároknak az életét, illetve ennek az országnak a Kínához való kapcsolatát. Tehát ezzel foglalkozott a kutatásom az utóbbi években, és ennek a témát az ismerte, illetve az ebben a témában publikált írásaim kapcsán keresett meg, ha jól emlékszem, lassan 2 évvel ezelőtt a Pesti Könyvnépe kiadó, hogy lenne kedvem a történetet, komoly történetet megírni, és innen született a könyvnek a projektje. Úgyhogy ebből született a könyv, a terben hagyott hazati zsidómentés háború Sánkhájban című könyv, és ahogy a beszélgetésen elkezdtük magyarul és közérthetően, vagy legalábbis ezzel a szándékkal, úgyhogy hogy ezzel kicsit, hogy mondjam, haza tudok adni abból, amit az utóbbi lassan évtizedben Kínában, majd Amerikában töltött éveim során kínaiul meg angolul dolgoztam.
Jól mondom-e, ha azzal zárom, hogy a könyv az amúgy megrendelhető a kiadótól, és megvásárolható a legtöbb könyvesboltban, legalábbis én a legközelebbi könyvesboltban mentem be, és ott volt. Vagy van-e valami hozzáféréshez hasznos információ, hogyha valakit érdekel?
Igen, tehát a könyv az, fogom mondani a kiadó miatt, hogy lehet a kiadó honlapján, tehát a Könyvnépek honlapján is megrendelni, de én láttam a Libri honlapján is, a Bookline-on is, és én azt hiszem, hogy a legtöbb ismert könyvesboltban megtalálható. A könyvbemutató napján, ami december 19-én volt, én egy véletlenszerűen besétáltam a Libriben, és megtaláltam. Úgyhogy bízom benne, hogy ezért elérhető, hogy nem annyira nehéz megtalálni, úgyhogy remélem, hogy sokan fogják olvasni.
Mert vagy Mátyás, köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen!